Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Most hétvégén tartjuk a 2026-os magyarországi országgyűlési választásokat. A kampány utolsó szakaszában a politikai feszültség a tetőfokára hágott, a választók pedig az ország jövőjének irányáról döntenek. A regnáló Fidesz-KDNP Orbán Viktor vezetésével az ötödik egymást követő ciklusáért küzd. Legfőbb kihívójuk a Tisza párt, amely Magyar Péter vezetésével jelentős támogatottságra tett szert. Rajtuk kívül a Mi Hazánk, a DK és esetleg a Kutyapárt lehet még esélyes a parlamentbe jutásra. A kormánypártok a háború vagy béke kérdésére helyezik a fókuszt, míg az ellenzék a korrupció elleni harcot, a jogállamiság helyreállítását és az európai integráció erősítését ígéri. A választás kimenetele jelentős hatása lehet az EU-hoz és a NATO-hoz fűződő viszonyra. J.D. Vance amerikai alelnök amin a Budapestre látogatott, hogy támogatásáról biztosítja Orbán Viktort. A szavazókörök reggel 6 órától este 7-ig tartanak nyitva, az előzetes eredmények késő este várhatók. A köztársasági elnök a Facebook oldalán arra bátorít mindenkit, hogy éljen a választójogával. Sólyog Tamás kiemelte, az országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek az ország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. A Nemzeti Választási Iroda azt kéri a szavazóktól, hogy lehetőség szerint ne az esti utolsó órákra hagyják a voksuk leadását. A választáson azok, akik legkésőbb este 7 órakor beállnak a várakozó sorba, egyébként még leadhatják szavazatukat. Az ország csak nem valamennyi kormányablaka nyitva tart a hétvégén, közölte György István. Ennek célja, hogy személyi okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról, tudatta a területi közigazgatásért felelős államtitkár a Facebookon. Kizárólag személyi okmány ügyintézésre van lehetőség. Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének voksolni. Fokozottan készül a választás napjára a mentőszolgálat, sok rosszul létre és sérülésre számítanak, egy átlagos vasárnaphoz képest 25%-kal többen lesznek szolgálatban. A rendőrség is felkészült, már a szombati napon is kiemelten járőröztek, és ezt folytatják. Újabb 3 magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak, ami újfent megerősíti, hogy Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. 3 tétsői járásból származó fiatalemberről van szó, közülük 2 nősek és családosak voltak, mondta Szijjártó Péter. Ezzel már 104 olyan magyar emberről tudni, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban haltak meg, tudatta. Ukrajna tavasszal befejezi a barátság kőolajvezeték javítását, jelentette ki az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint a kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, ám a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. Hangsúlyozta, a barátság vezeték javításának feltétele, hogy továbbra is fennálljon a felajánlott európai finanszírozás. Hivatalosan is megkezdődött az ukrajnai háborúban az ortodox húsvét miatti tűzszünet még délután. A TASZ orosz állami hírügynökség arról számolt be, hogy az orosz erők ettől az időponttól kezdve a tűzszünet vasárnapi végéig minden katonai műveletet fel is függesztettek. Az ukránokhoz hasonlóan az oroszok is felkészültek az esetleges nem várt támadásokra, ugyanakkor már rögtön a tűzszünet életbelépése után egymást vádolták annak megsértésével különböző helyszíneken. Megérkezett Iszlamabadban a J.D. Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció, hogy iráni tisztviselőkkel tárgyaljon a Pakisztán közvetítésével létrejött törékeny tűzszünet megerősítéséről és egy tartós megállapodás lehetőségéről. Ez az első ilyen amerikai-iráni egyeztetés a konfliktus kezdete óta. Sikerrel visszatért a Földre a NASA holdat megkerülő űrkabinja, az Orion 4-tagú legénységével a fedélzetén. Az Artemis 2 űrrepülésével csaknem 54 év után jutott ember ismét a hold közelébe, ráadásul a pályájuk alapján távolabb jártak, mint eddig bárki a Földtől. Végül az időjárásról. A kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett sokat süt majd a nap a folytatásban. Csapadék nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -3, napközben pedig 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1/10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 11. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Dragos Károly és rendőrkülönítménye sokáig rótta az utat, míg újabb jelre bukkant. Miután eredménytelenül kutattak át 2 vagy 3 tanyát, már csak nem 10:30 volt, amikor a 3 út kereszteződésénél fekvő fogadóhoz értek, ahol a 2 fuvaros az egész napot töltötte, s ahonnan 3/4 órával előbb indultak tovább. Dragos döngetni kezdte a fogadókapuját. A törvény nevében, kiáltotta, mikor az ablakban megpillantotta a fogadóst, akiről úgy látszik írva volt, hogy nem alhat nyugodtan. A törvény nevében, hebegte a kocsmáros, és rémülten látta, hogy házát egy csapatrendőr fogja körül. Hát mit vétettem én? Na csak gyere le, majd beszélünk, de 1-2, mondotta Dragos türelmetlenül. És mikor a septében felöltözött fogadós kinyitotta a kaput, a rendőrtiszt gyorsan kikérdezte. Járt erre reggel felé egy szekér. Hány ember volt rajta? Megálltak itt? Tovább mentek? Merre indultak? A fogadós minden kérdésre tüstént válaszolt. Igen, hajnalban egy szekér érkezett 2 emberrel, estig maradtak, megvártak egy 3. embert, és csak azután indultak tovább. A 9:30 már elütötte az óra, amikor a kocsi a Szentendrei úton elindult. A Szentendrei úton? Biztos vagy ebben? Kérdezte nyomatékkal Dragos. Egészen biztos. Mondták, vagy magad láttad? A saját szememmel láttam. Mormolta Dragos, majd így folytatta. Rendben van, most feküdj vissza, jó ember, és tartsd a nyelved. A fogadósnak 2-szer sem kellett mondani ezt. A kapu ismét bezárult, és a rendőrkülönítmény ott maradt az úton. Várjunk egy pillanatig, rendelkezett Dragos. És mi alatt emberei mozdulatlanul álltak az úton, ő maga egy kézilámpával jól szemügyre vette a talajt. Előbb semmi gyanúsat nem vett észre, de nem így, amikor átment az út másik szélére. Ott kevesebb kocsi járt, ez a rész kevésbé is volt kövezve, úgyhogy az út puhább volt. Rögtön szemébe ötlött egy patkónyom, amelyen az egyik szökhelye hiányzott. Megállapította tehát, hogy a hibás patkójú ló nem Szentendre, de nem is Esztergom felé ment, hanem egyenesen a folyó felé, az északra vezető úton. Dragos tehát ezen az úton indult el rendőrei élén. Körülbelül 3 kilométert tettek meg, annélkül, hogy valami különös történt volna, teljesen kihalt vidéken át, amikor bal felől nyerítést hallottak. Dragos megállást intett, majd előre ment a kiserdő széléig, amelynek körvonalai csak nem egészen homályba vesztek. Ki van ott? Kiáltotta harsányom. Mivel kérdésére semmilyen válasz nem érkezett, parancsára az egyik rendőr gyantás fáklyát gyújtott. A fáklya kormos lángja élénken lobogott a csillagtalan éjszakában, de csak néhány méternyire világított. Fénye nem tudta áttörni a sötétséget, melyet a fák lombozata még sűrűbbé tett. Előre! adta ki a parancsot Dragos, és a csapat élén behatolt a bozótba. De a bozótnak védelmezői is voltak. Alig, hogy bejutottak a sűrűbe, parancsoló hang csattant fel. Még egy lépés és lövünk! Ez a fenyegetés nem riasztotta vissza Dragost, már csak azért sem, mert a fákja fényénél valami mozdulatlan sötét árnyat vélt megpillantani. Nyilván egy szekér volt, és körülötte emberek. Hogy hányan lehettek, nem tudta megállapítani. Előre! Ismételte. A rendőrkülönítmény a parancsnak engedelmeskedve nagy üggyel, bajjal vergődött előre a sötét erdőben. Útjuk kis vártatva még nehezebbé vált. A rendőr kezéből ugyanis valaki hirtelen kitépte a fákját. Most már teljes sötétben maradtak. Ügyetlen! Szól Dragos. Gyújts világot, Ferenc! Bosszúságát az is fokozta, hogy a kialvó fákja utolsó villanásánál úgy látta, hogy a szekér megindul a másik irányba, és eltűnik a fák között. Sajnos üldözésről szó sem lehetett. A rendőrkülönítmény eleven fallal találta magát szemben. Minden rendőrre két-három ellenfél jutott, és Dragos kissé megkésve rájött, nincs elég embere ahhoz, hogy kivívja a győzelmet. Eddig egyik oldalról sem dördült el lövés. Ticsa! Kiáltotta ekkor egy hang az éjszakában. Itt vagyok! Válaszolt valaki. Hol a kocsi? Elment. Hát akkor végezni velük! Dragos jól megjegyezte ezt a két hangot. Soha sem fogja elfelejteni egyiket sem. E kurta párbeszéd végeztével a revolvereké volt a szó. Az éles dörrenések megreszkedtették a levegőt. Egy-két rendőrt találatért, és Dragos Károly belátta, hogy őrültség volna folytatni a harcot. Kénytelen, kelletlen, elrendelte a visszavonulást. A rendőrkülönítmény egészen az útig hátrált, és a győztesek nem tartották tanácsosnak az üldözést. E zaklatott percek után az éjszaka ismét elcsendesedett. Mindenek előtt a sebesültekkel kellett törődni. Három rendőr sérült meg, de csak könnyebben. Úgy, ahogy tudták, bekötözték őket. Azután négy társuk őrizetére bízva, hátrahagyták a sebesülteket. Dragos pedig Friedrich Ullmann és három velük maradt rendőr kíséretében nekiindult a mezőkön át a Duna felé, kicsit Rézsút, Esztergom irányában. Könnyűszerrel megtalálta azt a helyet, ahol pár órával korábban partot értek. Az öt ember csónakba ült és átevezett a túlsó partra, majd a bal parton iparkodtak tovább lefelé. Dragos Károly kudarcot vallott, de most vissza akarta adni a kölcsönt. Borús Demeter és a hírhet Latkótát egy és ugyanaz a személy. Ehhez már a kétség árnyéka sem férhetett, és szentül meg volt győződve arról, hogy az előző éjszaka elkövetett büntény utitársa műve volt. Most miután a zsákmányt biztonságba helyezte, minden bizonnyal sietve újból Borús Demeterré akar átvedleni, hiszen ilyen módon tudta eddig mindig kijátszani a rendőrséget, és nem is sejtette, hogy titkát leleplezték. Bizonyára visszaérkezik a bárkára, még mielőtt hajnalodnék, és mint ártatlan derékhorgászhoz illik, ott vár majd távol levő utitársára. De akkorra már öt ember áll lesben. Ez az öt ember, akit Latkó és bandája megfutamított, most könnyűszerrel megtörheti ugyanannak a Latkónak az esetleges ellenállását, hiszen ezúttal egyedül lesz, mert Borús Demeter szerepét akarja tovább játszani. Sajnos ezt a jól kigondolt tervet nem lehetett végrehajtani. Dragos és emberei hiába kutatták át a partot, nem tudtak a halászbárka nyomára akadni. Dragos és Ullmann minden nehézség nélkül felismerte azt a helyet, ahol a rendőrtiszt annak idején partra szállt, de a bárkának nyoma veszett. Eltűnt, és vele együtt Borús Demeter is. Alaposan túljártak hát Dragos Károly eszén, és a rendőrtisztet most vadharag töltötte el. Friedrich! Szólt a lantasához. Nekem már elegem van. Jártányi erőm sincs már. Alszunk itt egyet a fűben, hogy erőre kapjunk. De az egyik emberünk visszamegy a csónakhoz, és azonnal felevez Esztergomba. Mihelyt kinyitják a távíróhivatalt, azonnal felad két táviratot. Gyújtsd meg a lámpát, mert diktálni akarok. Írd hát! Friedrich Ullmann szó nélkül engedelmeskedett. Éjjel Esztergom környékén büntény. Rablotholmi uszályra rakva. Előírásos ellenőrzést hajókon szigorúan betartani. Ezzel megvolnánk, mondta Dragos. Most egy másik. Ismét diktálni kezdett. Letartóztatási parancs bizonyos Latkó ellen, ki magát álnéven Borús Demeternek nevezi, és a Dunai Liga utolsó Sigmaringeni versenye nyertesének mondja. Nevezett Latkót, alias Borús Demetert, többrendbeli rablás és gyilkosság bűne terheli. Amilyen korán csak lehet, továbbítani kell ezeket a táviratokat valamennyi partmenti községbe, kivétel nélkül, rendelkezett Dragos, és kimerülten ledült a fűbe. Dragos Károly gyanúja, amelyet látszatra megerősített a kezébe került arckép is, nem volt teljesen alaptalan. Ezt történetünk megértése érdekében jó lesz közölni az olvasóval. Dragos legalábbis egy pontban helyesen okoskodott. Igen, Borús Demeter és Serge Latkó egy és ugyanaz a személy volt. Annál súlyosabban tévedett Dragos akkor, amikor utitársa rovására írta a Dunapart vidékét már hónapok óta veszélyeztető sok rablást és gyilkosságot, és kivált az utolsó büntényt, Hagenau gróf villájának kifosztását és a villa őrének leszúrását. Latkónak egyébként sejtelme se volt arról, hogy utitársa milyen gondolatokat forgat a fejében. Csak annyit tudott, hogy egy hírhedt bűnözőt az övével azonos néven ismernek. El sem tudta képzelni, hogyan keletkezhetett ilyen bonyodalom. Előbb megrettent, hogy ilyen félelmetes ember viseli a nevét, aki ráadásul még honfitársa is. Az első ijegység után azonban összeszedte magát. Mit törődik ő ezzel a gonosztevővel, aki ez a közös néven kívül semmi köze sincs? Ártatlan embernek nincs mitől tartania, az ő kezét pedig igazán nem szennyezték be ezek a bűnök. Serge Latkó tehát, nevezzük csak ezentúl nevén, teljes nyugalommal szállt partra előző este, hogy, mint mondotta, Szalkára menjen. Borús Demeter ugyanis álnéven ebben a kisvárosban telepedett meg, miután elhagyta Ruszcsukot, és hosszú-hosszú heteken át Szalkára várta kedves nagysája híreit. A várakozás, mint tudjuk, végül is tűrhetetlenné vált számára, és gyötrődve törte a fejét, hogyan juthatna vissza inkognitóban Bulgáriába. Akkor véletlenül kezébe került a Pesterloid egyik száma, amely nagy szenzációként jelentette a Sigmaringeni horgászversenyt. A száműzetben a cikk olvasására fogamzott meg az a terv, amelynek sikerét talán éppen rendkívüli volt a biztosítja. Serge Latkó, ez bizonyára nem felejtettük még el, éppen olyan ügyes horgász, mint amilyen kiváló révkalauz volt. Terve az volt, hogy Borús Demeter néven, Szalkán is kizárólag ezt a nevet viselte, belép a Dunai Ligába, részt vesz a Sigmaringeni horgászversenyen, és mivel horgásztudománya egészen rendkívüli, bizonyára megnyeri az első díjat. Miután így álnevét már valamelyest ismertétette, a lehető legfeltűnőbb módon bejelenti azt a szándékát, hogy leereszkedik a Dunán, és közben végig a folyó forrásától egészen a torkolatig horgászik. A feltűnést, ha lehet, még fogadások kötésével is fokozza. Ez a terv biztosan valóságos forradalmat fog előidézni a horgásztársadalomban, és a terv kiagyalójának, a nagy közönség körében is hírnevet fog szerezni. személyazonossága vitán felül áll majd, hiszen ha valakit a hírnév felkapott, abban rendszerint vakon bíznak az emberek. Serge Latkó így szépen lehajózhat a Dunán. Természetesen úgy gondolta, hogy evezéssel ő maga is gyorsítja majd a bárka útját, és éppen csak annyi időt fordít horgászásra, amennyit feltétlenül szükséges, hogy a külszínt megőrizhesse. Arra gondja lesz, hogy az út mentén mindenütt beszéljenek róla, és hogy az emberek minél többet emlegessék vállalkozását, hogy azután Ruszcsukban jól megalapozott hírnevének oltalma alatt nyugodtan partra szállhasson. Két feltétele volt annak, hogy vállalkozásának ezt az egyedüli célját sikeresen elérje. Először is nem volt szabad, hogy bárki is megsejtse igazi nevét, és hogy Borús Demeterben, a horgászban bárki is Serge Latkó Révka Rauzra ismerjen. Az első feltételt könnyű volt biztosítani. Ha már egyszer átalakult a Dunai Liga bajnok horgászává, elég, ha következetesen végigjátsza ezt a szerepet. Serge Latkó tehát önmagának is megesküdött, hogy ő nem más, mint Borús Demeter, bárki bármit is mondjon, és bármi történjék is az út folyamán. De különben is feltehető volt, hogy az út lassan, de biztosan célhoz vezeti, és hogy semmi olyasmi nem jön közbe, ami nehézé tenni önmagának tett esküje megtartását. A második feltétel biztosítása még egyszerűbb volt. Egy borotválkozás, amely eltünteti a szakált, egy hajfestés, mely megváltoztatja hajának színét, vastag keretű fekete szemüveg, amely elrejti személynek színét, ennyi elég is. Serge Latkó az elutazás megelőző éjszaka e szerint változtatta meg külsejét, majd napfelkelt előtt útnak indult. Biztos volt abban, hogy avatatlan szemek fel nem ismerhetik. Sigmaringenben minden úgy történt, ahogy kitervezte. Ő nyerte meg a horgászversenyt, és amikor tervét bejelentette, a hír a Dunavidéki sajtóban kellő helyet kapott, így elég neves személyiség lett ahhoz, hogy kilétét illetően senkiben nem erülhessen fel jogos kétely. És számíthatott arra is, hogy klubtársai a Dunai Ligából, akik a folyampartján elszórva éltek, szükség esetén segítségére lesznek. Serge Latkó most már rábízhatta magát a Duna sodrára. Ulmban érte az első csalódás, amikor megállapította, hogy hírneve nem védi meg a közigazgatási szervek akadékoskodásaitól. Ezért végül még örült is annak, hogy utitársként olyan szemét vihet magával, akinek iratai rendben vannak, és akinek megbízhatóságáról a rendőrség szemlátomást meg volt győződve. Persze, amikor majd Ruszcsukba érkeznek, és Latkó felhagy azzal a vállalkozással, amelybe csak a látszat kedvéért kezdett, ennek az idegennek a jelenléte kényelmetlen lehet. De akkor majd csak kimagyarázkodik valahogy. Addig viszont utasának tekintélye csak fokozza Serge Latkó reményét arra, hogy elérheti utazásának olyan hőn óhajtott célját. A második kellemetlen meglepedés akkor érte, amikor megtudta, hogy egy félelmetes banditát ugyancsak Serge Latkónak hívnak, és ráadásul még bolgár is. Bár teljesen ártatlan volt, és biztonságban érezhette magát, mégis tudta, hogy ez a névazonosság a legsajnálatosabb tévedésekhez és a legsúlyosabb bonyodalmakhoz vezethet. Elég, ha igazi neve, amely helyett most a Borús Demeter álnevet viselte, kitudódik, már is kétségessé válhat Ruszcsuki partraszállásának lehetősége, de legalábbis nagy késedelmet szenvedhet. E veszélyekkel szemben Serge Latkó semmit sem tehetett. Különben is, ha komolyak is voltak-e veszélyek, nem volt oka arra, hogy túl sötéten lásson. Nem valószínű, hogy a rendőrség különösebb ok nélkül figyelmet szenteljen egy békés horgásznak, akit ráadásul a Sigmaringeni versenyen elért babérok is oltalmaztak. Serge Latkó naplemente után érkezett Szalkára, és még jóval napfelkelte előtt észrevétlenül távozott onnan. Épp csak, hogy a házába ment, ahol megállapíthatta, hogy nagysától most sem várja semmi levél. ez a régóta tartó mélységes hallgatás valóban őrjítő volt. Mi lehet az oka annak, hogy a fiatalasszony már 2 hónapja nem írt neki? Vajon mi történt vele? A zavaros közállapotok az egyes emberek fejére is sok bajt hoznak, és a révkalauz nyugtalanul tette fel magában a kérdést, hogy még ha sikerül is Ruszcsukban partra szállnia, nem érkezik-e túl későn. E szívettépő gondolat azonban megsokszorozta izmainak erejét. Ez adott neki erőt arra, hogy Esztergom után dacoljon a viharral, és győzelmesen birkózzék meg az őrjítő széllel. Ez gyorsította meg lépteit, mikor visszasietett a bárkához a jégernek szánt szíverősítővel. Elképzelhetjük, mekkora volt a meglepetés, amikor utitársát, akit oly rossz bőrben hagyott ott, nem találta a bárkán. Meglepetését az ott talált kis cédula sem csökkentette. Milyen parancsoló ok kényszeríthette jégert távozásra, amikor olyan gyenge volt? Hogyan lehetséges, hogy egy bécsi polgárnak sürgős dolga akadjon itt, távol minden lakott helytől? Ez bizony olyan kérdés volt, amelynek nyitját a révkalauz sehogy sem tudta megtalálni. Akármi is volt az oka jéger eltávozásának, minden esetre azzal a súlyos következménnyel járt, hogy késleltette az amúgy is hosszú utat. Ha ez a váratlan kellemetlenség be nem következik, a bárkával 1-2 bevezet volna a folyam közepére, és estig jó sok kilométert hagyott volna megint maga mögött. Erős kísértést érzett, hogy jéger kérésével, mit sem törődve, a bárkát a nyílt vízet taszítsa. Hogy 1 percnyi késedelem nélkül folytassa ezt az utat, amelynek végcélja úgy vonzott a sergelatkót, mint mágnes a vasat. A révkalóz kénytelen kelletlen mégis úgy döntött, hogy megvárja útitársát, hiszen kötelezettséget vállalt vele szemben, és végtére is inkább veszítsen egy napot, mint hogy később kellemetlen követelésekkel lépjenek fel ellene. Különben is már dél felé járt az idő, és a csónakban bőven akadt munka, amivel a hátralevő időt eltöltheti. Éppen csak annyi ideje van, hogy rendet csinálhat a bárkában, és kijavíthatja a vihar okozta kisebb károkat. Sergelatkó mindenekelőtt hozzálátott, hogy rendet teremtsen a délelőtti hasztalan keresés során felforgatott ládákban. Ez a munka nem tartott volna sokáig, ha az utolsó láda rendezésénél pillantása nem esik ugyanarra a levéltárcára, amely korábban felkeltette Dragos Károly figyelmét. A levéltárcát ő is épp úgy kinyitotta, mint a rendőrtiszt, és hozzá hasonlóan, de persze egészen más érzelmekkel vette ki belőle Nagysa képét, rajta a pár kedves szóval, melyet felesége a búcsú pillanatában nyújtott át neki. Sergelatkó sokáig elnézte az édes arcot. Nagysa valóban ilyen volt. Az ő kedves vonásai, ártatlan tekintete, félig nyílt ajka meg, mintha csak szólni akarna. Azután sóhajtva tette vissza a kedves arcképet a levéltárcába, a levéltárcát pedig a ládába, melyet gondosan lezárt. A kulcsot zsebre vágta, majd kilépett a hálófülkéből, hogy más munkához lásson. De gondolatai másut jártak. Kedveszegetten hamarosan abba is hagyta a munkát, és mialatt a bárka egyik padján ült, háttal a partnak, tekintete végig siklott a folyón. Gondolatai Ruszcsuk felé szálltak. Megjelent előtte felesége, s derűs, vidám, énektől zengő otthona. Nem bánt meg semmit. Ha sor kerülne rá, boldogságát megint kész volna feláldozni a hazájáért. Csak az fájt neki, hogy hiába hozott ekkora áldozatot. Mint hogy a felkelés idő előtt tört ki, s véglegesen leverték, vajon hány évig kell még Bulgáriának az elnyomók igája alatt nyögnie? Vajon ő maga átjut-e a határon, és ha ez sikerül is neki, megtalálja-e még azt, akit olyan forrón szeret? Vajon a törökök nem hurcolták el Tuszként egyik legelszántabb ellenfelük feleségét? S ha így történt, mi lett Nagysa sorsa? E két ember személyes tragédiája azonban eltörpült az egész Balkán-félszigetet megrázó dráma mellett. Mit számított e két emberi lény szenvedése? a mindenkit sújtó katasztrófa közepett. Az egész Balkán félszigetet fékeveszett hordák járták. Lovaik szilajvágtatásától rengett a föld, s a háború nyomában a pusztulással a legkisebb falvakon is átvonult.
Elhangzott Jules Verne, a Dunai hajós. A 11. részt Koncz Gábor olvasta fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes húsvéti emlékedését hallják.
Krisztusban, kedves testvéreim, szeretnénk elmélyülni a húsvét vasárnapi evangéliumokba, pontosabban lemerülni a mélybe, ahogy csak lehet. Átadjuk magunkat annak a szent léleknek, aki egyedül ismeri az Isten mélységeit, és az ember mélységeit, és főleg azt, ahol ez a kettő mélység találkozik, a mi Urunk Jézus Krisztust. A húsvéti evangéliumokban szeretnénk megragadni az egyház valóságát. Hogyan van jelen az egyház, hogyan alakul? Emlékszünk János evangélium 20. fejezete, 19. verstől a 21-ig, a zárt ajtók mellett az utolsó vacsora termében levő apostoloknak Jézus megmutatja magát. Békesség nektek, megmutatja a szent sebeit. Aztán örülnek most már az apostolok. Még egyszer mondja, hogy békesség nektek, és most nagyon figyeljünk. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Mi ez az amint úgy? Már többször mondtam, hogy ez nem mi, hanem ez ki. Ez az amint úgy a Szentlélek. Mert a Szentlélekben küldte el a fiút az atya a szűzanya méhében. És most ugyanúgy a Szentlélekkel küldi a köréje gyűlt csoportot, a csírájában ott levő, a magzati állapotban levő egyházat a világba. De még nincsenek egészen fölkészülve. Még az egyház magzati állapotban van. Kedves testvéreim, a helyes értelembe vett modern egyháziasság azt jelenti, pontosabban nem azt jelenti, hogy kortársaink minden gondolatát szajkózva bevesszük, hogy modernnek látszódjunk, mint egy alapelvet csinálunk belőle, nem, hanem komolyan vesszük kortársaink minden gondolatát, még a téves gondolatokat is, és elmélyülünk, megrostáljuk azokat a Szentírás és az egyház mindenkori hitének a rostáján. Ez a rosta hiányzik, de nagyobb baj van. Van egy emberi rosta. Hát hiába beszélnek nekem arról, hogy mi a házasság, mindenki tudja. Hát a mindenkori emberi fölfogás rostáján szépen megrostáljuk ezeket a modern tévedéseket. És egyik nagy modern gondolat, amely sok kereszténynek az értelmébe befészkelte magát, mint egy alapigazság, Jézus igen, az egyház nem. Általában ezek így kezdik a mondani valójukat, hogy atya, én nem járok templomba, én ezeket a dogmákat nem fogadom el, de, na most amit de mond, ez azt jelenti, hogy Jézusról le akarja választani az egyházat. Hihetetlen. És ezt azért teszik elsősorban, mert az egyház történelmét veszik szemügyre, és ott sok botrányt találnak. Persze, ezek a botrányok kitalált botrányok. Meg kell nézni, hogy a keresztes háborúk mik voltak. Mi volt a boszorkányüzés, mi volt az inkvizíció. Vannak bűneink, ezért bocsánatot kért Szent II. János Pál pápa, de nem tudjuk az értelmét. Hogy például a keresztes háborúk nem misszió volt, nem erőszakosan terjesztették a hitet, hanem védték a jeruzsálemi keresztényeket. Aztán, hogy elfajult, és valóban nem keresztényhez méltó vérrontás történt, ezt nem kell kimosni. Testvérek, az bizonyítja Krisztus istenségét, hogy olyan gondolatokat, nem gondolatokat, többet, olyan kovászt dobod bele az emberi tésztába, elsősorban az ő híveibe, amely lassan átjárja a tésztát. És amikor azt mondjuk, hogy 2000 évvel telt, és még nem járt át magát az egyházat se az evangélium, hát azért jó lenne olvasni a szentek életét. Jó lenne olvasni a mostani vértanukat, akikben átjárta. És mindig, amikor készülök a beszédre, mindig kapok valamit, ami hozzásegít. Egy csodálatos könyvet ajánlottak nekem, megmaradtam hírmondónak. Immaculée Ilibagiza írta a könyvet, 1994-ben Ruandában, afrikai államban ideológusok szembeugrasztottak két törzset. Azt se tudták eddig, hogy ki melyik törzshez tartozik. És lassan átideologizálták őket, és olyan gyűlölet robbant ki, hogy egymásnak estek. Testvérek, 1 millió ember gyilkoltak le a tuszikat, ezt a törzset. Bozót vágó késekkel felasították a fejüket, átszúrták a szívüket. És ez az Immaculée, ez a katolikus keresztény lány megmenekült. Édesapját leszúrták, meggyalázták, anyját. Mikor édesapja volt a legszeretettebb tanító környéken, a bátyjait, két bátyját, az egyik végzett valami egyetemet vagy főiskolát, azt ordították neki, na megnézzük, hol van az agyadban az a tudomány, és ketté vágták a fejét, kifolyt belőle. Testvérek, borzasztó, ami itt van. De nem horrorkönyv. Egy könyvet kétszer-háromszor el kell olvasni, a nagy könyv, mire megértjük. A könyv arról szól, hogy ez a lány mit könyörög az Istenhez, hogy Istenem, add, hogy ne gyűlöljem őket. Amikor pár lányjal bemegy a tiszteletes úrhoz, tehát az már egy afrikai protestáns lelkész, és a két bátyja is befut, és a két bátyját kilöki, nem tudja befogadni, a lányokat beteszi egy nyomorult kis másod fürdőszobába, és ott tartanak 3 hónapot, és a bátyjait meg hallja, hogy megölik. És olyan gyűlölet volt ellene, a tiszteletes úr ellen. Uram, add, hogy ne gyűlöljek. Na, tessék, nem mondom el a könyvet. Tessék elolvasni. Végig könyörgött. Iszonyatos dolgokon megy át. Az utolsó az, hogy a felszabadító hadsereg elviszi, hogy el tudja temetni apját, anyját, testvéreit. A házuk leégetve, szétrombolva, és oda viszik azt a nyomorultat, akivel annyi jót tett az apja, aki legyilkolta a családját, hogy most akkor mondja meg, mit csináljunk vele. Összeszedi magát. Megbocsátok. Azt mondja ez a katonatiszt, hát hogy tehet ilyent? Ez az egyház története, értitek? És hogyha az egyház történelmében sok bűn van, és a te életedben nincs, mikor növünk fel ahhoz, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor leszek gyermekei a ti mennyei atyátoknak, mert az is esőt ad a jóknak és a gonoszoknak egyaránt, és nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, akkor lesztek a mennyei atya gyermekei, mert Jézus szó szerint az örök fia az Atya Istennek, és a Szent Háromságon belül nincs gyűlölet. Tehát Jézus nem tud gyűlölni. És ezt az isteni életet adta át nekünk. Az az új élet bennünk, az nem tud gyűlölni. Tehát mi először lettünk Isten gyermekei, és most meg kellene ezt valósítani. Hát meg tudjuk. Keresztény, templomban nem járó keresztény. Az egyházat elítélő keresztény. Te benned hogyan áll az egyház? Mert én bennem eléggé düledezik. Mert még azokat se tudom szeretni, akik engem szeretnek. Nem vagyok mindig türelmes. Szent Pál pedig azt mondja, hogy a szeretet türelmes, mégis a kovász bele van dobva az egyház tésztájába, és így az emberiség tésztájába. De testvérek, ahhoz, hogy megragadjuk az egyház identitását, hogy micsoda az egyház, az nem csak a történetét kell látni, hanem az eredetét. Ahhoz, hogy meghatározzunk téged, testvérem, az angyalok mondjuk beszélnének, hogy mi ez a létező itt a földön. Az nem csak azt kellene látniuk, hogy milyen az én történetem, hanem mi az eredetem. Kitől vagyok én? És ez a másik, az egyháznak az eredete. Itt pedig a mélyre kell nézni, ezért kértem a Szent Lelket, hogy vezessen a mélyre. A hit területén, főleg a teológiában gyökeres gondolkodásnak van jövője. Különösen napjainkban, amikor a nyugati civilizációban élő emberiség minden területen, minden vonatkozásban, kivéve a természettudományokat, amikor az emberről gondolkodik, legtöbbször a felszínen marad. Csak a horizontálitás, a viszintes, a vertikális, a fölfelé mutató irányt elfelejti. A szűzanya szerepe a mélyben van, de az evangélium felszínén is megmutatkozik. Szűzanyánkkal való kapcsolatunk rejtve van. Az egyháznak a kapcsolata Máriával rejtve van, de ott van. Persze, azért most gondoljunk abba bele, hogyha egy annak az asztrofizikusnak, aki nem régen az 5 milliárd fényévvel tőlünk távol levő fekete lyukat lefényképezte, amikor bejelenti ezt a hírt, hát ki gondol az édesanyjára? Senki. Pedig, ha az édesanyja abortált volna, akkor ezt a fényképet nem csinálhatta volna meg. Igen, ezen el kell gondolkodni. Hosszasan. A gyökerekig kell lemenni. És a sátán ismeri a gyökereket, csak visszautasítja. A káromkodó ember. Mi történik az élet felszínén, ha egy magyar polgár autóba ül, vezet, és egy másik autós elébe vág, vagy az anyját szídja, vagy az Istent. Vigyázzunk! És sátáni behatás alatt van. A sátán tudja a gyökereket. Azért szidja az anyját, mert ebbe rejtve az van, hogy kár, hogy téged megszült. Tűnj el, kár élned, ne legyél. És hogy fogant az ő édesanyja? Nem csak az édesapjától való az a teste, hanem az énjét az Isten teremtette. Ezért legtöbb káromkodó viszont az Isten szídja. Mert az, hogy most eléje vágott ez a pasas, bocsánat, mert így néz rá, ezért az Isten az oka. Az anyja, meg az Isten. Milyen megdöbbentő, hogy a káromkodás formájában még az ateista is, vagy a vallásos ember, aki úgy néha elkáromkodja magát. Hát ha néha elkáromkodja magát, ez nagyon súlyos. Tegyen kavicsot a nyelve alá, és szokjon le. Ez nem olyan bűn, amiről nem lehet leszokni. Ebben a káromkodásban visszamegy a szülő anyáig és a teremtő Istenig. És ez egy hétköznapi esemény, elég a felszínen van, pozitíve. Miért lenne tilos ugyanígy a gyökerekig menni? Amikor Jézus dicsőséges föltámadásába elénk tárulnak az ő létezésének a gyökerei, hogy ez a názareti Jézus, az Isten fia, majd a jövő vasárnapi beszédben Tamás, én Uram, én Istenem. Akkor, amikor rájövünk az ő örök eredetére, akkor egyben rájövünk a földi eredetére is, és furcsának tartjuk megemlíteni Jézus édesanyját, akinek szent méhében fogantatott a Szentlélek erejével és emberré lett, és ekkor fogantatott az egyház. Nem lehet leoperálni Jézusról az egyházat. Nem sziámi ikrek. A sziámi ikreknek van két én és te. Az egyháznak nincs énje. Krisztus titokzatos teste. Tehát amikor Szentlélektől fogantatott Szűz Máriától, akkor az egyház fogantatott csirájában, mert az Isten fia nem egyedül akart kirándulni a földön, hanem az emberekkel akart egyesülni, bevonva őket az isteni életébe. És mindjárt ott van a szűzanya, akivel személyes kapcsolatba is lép. Tehát Jézus és Mária kapcsolatában, a megváltó és az előre megváltott kapcsolatában, hát ez az egyház csirájában, fogantatásában. Aztán, miután megfogantatott az egyház, magzati fejlődésnek indul. Még nem jött a világra, majd pünköstkor. És a magzati fejlődésének két szakaszát néztük. Az Úr Jézus 3 éves nyilvános működésében milyen ostoba kérdés, hogy akart-e Jézus egyházat. Semmi más nem akar, csak egyházat. A megváltottak közösségét. Az az első, hogy összeszedi az apostolait. Meghívja őket. A 72 tanítványt, mindazokat, akik már követik. És nekik beszél az atyáról. És elmondja nekik, hogy ők is a gyermekei lehetnek, ha hisznek benne. Ez a 3 éves, csodálatos magzati állapot. Igen ám, de az Jézus halálával mind szétfutottak. Júdás öngyilkos lett. Majdnem elvetélt az egyház. És hogy nem vetélt el, ott Mária titka van. Amikor Jézus először jelent meg zárt ajtók mellett, majd egy hét múlva ismét megjelent az apostoloknak, a Szent János volt. Az a szeretett tanítvány, aki ott volt az Úr Jézus keresztje alatt a szűzanyával együtt. És mielőtt azt mondta volna az Úr Jézus, hogy beteljesedett, rátekintett az édesanyjára. Asszony, íme te fiad. Aztán Jánoshoz, íme te anyád. Ha csak gondoskodni akart volna az édesanyjáról, aki özvegyen maradt, és nem voltak édes testvérei, mert ha lettek volna édes testvérei, akkor a zsidó jog szerint senkire nem bízhatja, aki nem édes testvére. János nem volt édes testvére Jézusnak. Tehát azok, akik is eretnek testvéreink, akik azt mondják, hogy Jézus testvérei, azt jelenti, hogy szűzanyának sok gyereke volt, ez egyszerűen nem igaz. Egyedül maradt. De ha azt akarta volna Jézus csak, hogy legyen, aki gondoskodjon édesanyjáról, akkor nem az édesanyjához fordul először, hanem Jánoshoz. És azt mondaná neki, János, ő legyen a te anyád. És aztán Máriához, legyen a te fiad. De nem így történt. Máriához fordul. Egy szövetséget köt. Ez az utolsó szövetségben van. Abban a szövetségben, melyet vérével kötött az utolsó vacsorán, ez az új szövetség kelje az én véremben. Ez a fölbonthatatlan szövetség, amelyben az Istennel végre az Isten köt szövetséget. Minden ószövetségi szövetség, de pogányokkal is. Hát Isten szövetséget kötött Noéval is. Több szövetség volt, és mindegyik szövetség megbukott. Miért? Mert az emberi partner elárulta. Bálványimádó lett. Miért mondja Jézus az utolsó vacsoránál, hogy örök szövetség, amit nem lehet megtörni? Mert most Isten fia emberré lett, és ez az ember, aki szövetségbe lép az Istennel, ez az Isten fia. És ebbe a szövetségbe vesz bennünket bele. Ezért ezt a rossz és gonosz papok és hívek se tudják lerontani. Mert Isten kötött Istennel szövetséget, pontosan az emberré lett Isten. A megtestesülésben, Máriában. És íme, hogy nehogy elvetéljen Jézus kis közössége, az egyháza, ami 3 év alatt összeszedett, ezért most beemeli Jánost ebbe a közösségbe. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Hát ez a külsődleges értelem. Valójában Mária fogadta az ő hitébe Jánost. Mert Máriának milyen hite volt? Összekötő hite. Tehát az Új és Új Szövetség között Mária hite kapcsol, olyan, mint a varrógép. Fölülről jön egy szál, meg alulról, és akkor lehet összevarni. Tehát nem csak Isten, hanem egy ember is kellett, aki Ábrahám hitével hitt az Istenbe, hogy Mária fiat születik, gyermeked lesz, de én még nem élek Józseffel házas életet. Mária, Istennél semmi sem lehetetlen. Mindenható. Isten teremtő, akkor legyen meg a te igéd. Íme összeköti az ószövetségi hittel az új szövetséget. És ezzel a hittel állott a kereszt alatt. Nem pedig lázad. Azt hiszitek, nem jutott eszébe az angyal szava, uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és országának nem lesz vége. Hát hogy uralkodik mindörökké, ha meghal? Hát hogy lehet a fölkent király, aki Dávid házában örök? Mit mond Mária? Te tudod, Uram, te teremtő vagy. Hihetetlen mélység. Ha Jézusnak a 3 éves működésében keresünk egy jelenetet, akkor az éppen az, amikor a rokonok, lehet, hogy azok a nagybácsik, akik Márk evangéliuma szerint Jézust, amikor elindult tanítani, vissza akarták vinni Názáretbe, mert azt hitték, hogy megőrült, eszét vesztette. Hát miért hagyja el apja mesterségét? Mit akar ez a Jézus? De amikor csodákat tett, akkor már a rokonság számított valamire, és magukkal viszik Máriát is. És beszólnak oda a házba, hogy itt van ám a te anyád és rokonaid. És azt mondja Jézus, ki az én anyám? Ki az én rokonom? Aki hallgatja az Isten igét és meg is cselekszi. Aki megcselekszi az atya akaratát. Nem a mariológusok, a Máriával foglalkozó teológusok eszelkedése az, hogy itt Máriát megdicséri, csak senki nem tudja. Mert azt mondja Ágoston, nagyobb dolog az, hogy a szívébe fogadta. Tehát az, hogy milyen kapcsolatban volt a fiú Istennel, mint hogy a méhébe fogadta. Hogy elfogadta azt, hogy megtestesülés legyen. És ennek a társaságnak, pedig a rokonságnak kijelenti, hogy itt egy új rokonság kezdődik, ebbe újra bele kell majd születni a Szentlélek által. És hát itt van megint a János evangélium bevezetője. János evangélium bevezetőjében azt olvassuk, hogy azoknak, akik befogadták, tudnék Jézust, hittek neki, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek, a testnek vágyából, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Nagyon érdekes, hogy bizonyos latin és szír kódexekben ez egyes számban van. Figyeljünk csak! A latin és a szír kódexek azt mondják, hogy akik hisznek annak a nevében, aki nem a testvágyából, nem a férfi akaratából, tehát nem Józseftől született. Na most akkor válogassunk a kódexek között, ahogy teszik néha a tudósok, nem mind a kettőnek egyszerre van igaza. Abba az életbe, amelyet Jézus hozott, nem a test és a vér szerint kell születnünk, hanem a Szentlélekből. Erről beszél Nikodémusnak, ennek az egyetemi tanárnak egy éjszaka Jézus. Mikor azt mondja, hogy mester, senki sem tehet ilyen csodákat, ha nincs vele az Isten. Éjszaka van, egy ókori éjszaka, az a sötétség. Ott ég egy kis mécses közöttük. És azt mondja, te Izrael tanítója van. Újjá kell születned. Hát azt se tudjuk, hogy mit kérdezett ez a Nikodémus. Hát azt kérdezte, amit mindenki kérdezett Jézus csodájára, hogy mi az az Isten országa? Hogyan jön el? Vajon kiűzöd a rómaiakat? Vagy egy csodálatos mesebeli országot kínálsz fel az emberiségnek? Jézus szerint az Isten országa az kapcsolat az Atya Istennel, ő általa le Szentlélekbe. Ezért mondja, hogy újjá kell születni. Hát hogy szülessek már, hogyha öreg vagyok? Még egyszer születnem? Igen. Fogantatnod kell a Szentlélekben, és újjászületned. Keresztség anyai medencéjében, a lélektől, de a vízzel érintkezve, mert anyag is vagy. Tehát Jézusnak a csodás fogantatása, és a mi keresztségünk összetartozik. És ha az elsőben ott volt az anya, akkor azoknak is anyja, akik beleszülettek ebbe a kapcsolatba. Íme testvérek, ez az a mélység, amelybe bele lehet szédülni. Óriási kegyelmeket rejt ez a kegyetlen korszak azoknak, akik keresik a mélységeket.
Kedves hallgatóink, Borsi Balázs ferences szerzetest hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es